Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és a Samsung bejelentéseivel folytatjuk a műsort. Ugye beszéltünk a Fold 5-ről, meg a Flip 5-ről, és érkeztek új órák is. Ezeknek egységesen azon a nevük, hogy Watch 6, de van belülük a sima Watch 6, és van a Watch 6 Classic, ami hát visszahozza azt, amit a Watch 5-tel elveszített a Samsung, és ez alapvetően egy dolog, de ez az egy dolog nagyon sok ügyfélnek nagyon fájt, hogy eltűnt ezekről az órákról, ez pedig az úgynevezett lunetta. Na most a lunetta az egy ilyen óraipari szakifejezés, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, de ugye a lunetta az a gyűrű, ami körülveszi a kijelzőt, kicsit kiemelkedik az óratest vagy a számlap síkjából, és lehet forgatni. És ugye a Galaxy Watch Classic vonalon most már elég sok olyan termék jött ki, ami megkapta ezt a lunettát, és ez arra jó, hogy egészen kiváló módon lehet kezelni ennek a segítségével ezt az órát. Vagyis a menürendszerben való navigálásnál is segít, és tipikusan ilyen dolgokat tud, hogy egy picit egy az egyik irányba fordítom, akkor fölveszi a hívást, ha egy picit a másik irányba fordítom, akkor leteszi a hívást, tehát hogy mondjuk kesztyűs kézbe akarok az órán matatni, és ne, valahogy nem érzékeli rendesen, akkor a lunettával egy csomó mindent egy mozdulattal meg lehetett oldani, és ez a lunetta az, ami tavaly eltűnt, a Watch 5 ugye nem volt egyáltalán, és akkora volt a hiszti miatt a világszerte, ugye a különböző felhasználói fórumokban, hogy hát a Samsung ezt nem tudta nem meghallani, és a Watch 6 Classicra visszahozták. De ha már babráltak vele, akkor babráltak vele rendesen, ami azt jelenti, hogy egyrészt jóval vékonyabb lett ez a gyűrű, mint amilyen mondjuk a Watch 4 Classicon volt, és ettől ténylegesen elegánsabbnak tűnik az óra, mint eddig. Másrészt pedig a magának, a mechanikának a finomságán is gyúrtak egy picit, ami egy első érzetre, főleg sok-sok Watch 4 használat óta, vagy után, azt mondom, hogy valóban egy ilyen, jobban hasonlít egy ilyen műszerre, mint amennyire eddig hasonlított arra. Tehát itt tényleg egy nagyon finom, de nagyon minőségi benyomást kelt a tekerés közben ez a lunetta. Szóval a Watch 6 Classicnak ez a legfontosabb újdonsága, ami nem is újdonság, csak valami, amit elrontottak, azt gyakorlatilag megjavították. De mind a két órának, mert ugye van sima Watch 6 is, nem csak Classic, alapvetően van pár olyan funkciója, ami eddig nem volt. Az egyik ilyen, ami nem funkció, hanem inkább változás, hogy másfél hüvelykes átmérőre növekedett annak a Zafir kristály AMOLED kijelzőnek a mérete, ami ugye az óralapon van, és 1,3 hüvelyk egyébként a mind a kettőnél a kisebb verziójé, és 432 meg 480 pixeles átmérővel rendelkeznek ezek a kijelzők, hogyha képpont irányból közelítjük meg őket, szóval tényleg szuper a kijelzőre, nem lehet az. A másik újítás, hogy ugye miután nagyobb kijelző van mindegyiken, ezért egy picit nagyobb a méretük is, de nem vészes, tehát ez a 40-44 mm helyett 43 és 47, szóval nem óriási és szignifikáns eltérésekről beszélünk, de valami olyan nagyobbak, mint eddig, viszont kicserélték a szíjakat, eddig ezzel a két pöckös kioldóval működtek a Galaxy Watch-ok is, most kitaláltak egy ilyen egy gombbal leoltató szíj megoldást, ami miatt aztán vehetünk új szíjakat majd hozzá, de hogy az például egy előremutató dolog, mert tényleg nagyon egyszerű cserélni a szíjakat az órán, és miután mindegyik óra, még a kicsik is egy picivel nagyobbak lettek, mint voltak, ezért aztán hát nagyobb akkumulátor is került beléjük, amivel főleg ugye a nagyobb modellek tudtak egy 20%-os üzemidő növekedést elérni, és most már azt lehet mondani, hogy a nagyobb óralapos megoldások, azok két napot valószínűleg különösebb gond nélkül kibírnak. Ugye ennek ugye sokféle nézete van, hogy most a két nap az sok vagy nem. Az egyik nézete az, hogy hát egy Apple Watchhoz képest sok, mert az általában egy nap. A másik nézete az, hogy egy Huawei Watchhoz képest meg nevetségesen kevés, mert az általában 7 nap. És a harmadik nézete az, hogy egy szolárpanellel ellátott Garminhoz képest pedig egyszerűen értelmezhetetlen, mert hogyha az mindig ki van a napon, akkor végtelen az üzemideje, de ha nem töltjük, akkor is 30 nap. Szóval hát a két napot azt meg lehet ítélni innen is nézve, meg onnan is nézve, de több, mint tavaly volt, vagy több, mint az előző, amit az előző órák tudtak. Kapott egy új szenzort, illetve ez nem egy új szenzor, csak eddig nem használta a Samsung, ugye van benne bőrhőmérséklet szenzor, ami arra jó, hogy hát arra jó, amit a neve is sugal, hogy mindig figyeli, hogy az ember bőrének a csuklón milyen a hőmérséklete. Ezt eddig egy dolog használta ki, a női ciklus figyelő alkalmazás, ami a korábbi modellekben megvolt. Most ezt a hőmérséklet szenzort, ezt arra is használják, hogy az alvásfigyelést még jobbá tették. Ugye az alvásfigyelés az a Samsung szerint állati fontos. Már tavaly is állati fontos volt, meg azelőtt is, de most azt mondták, hogy még jobb algoritmust írtak mögé. Ugye itt figyeli az összes szenzor a pulzusunkat, a bőrhőmérsékletünket, az oxigénszaturációnkat és a horkolásunkat is a mikrofon segítségével, és nyilván a gyroszenzorok nyilvánvalóan arra meg alkalmasak, hogy a forgolódásaink intenzitását is nyomon kövessék, tehát hogy elég sok szenzor van most már a csuklónkon, ami alapján a Samsung rengeteg gépi tanulásos megoldással, de tud mutatni egy értékelést az alvás minőségünkről, és miután azt is meg tudja mutatni, hogy mitől jó vagy nem jó, ezzel aztán különböző tippeket is sokkal személyre szabottabban tud az ügyfél számára felkínálni, mint korábban, tehát el tudja mondani, hogy hát érdemes lenne kicsit korábban lefeküdni, mondjuk más hőmérsékleti viszonyok között, és hogyha valaki sokat forgulódik, akkor lehet, hogy nem kéne annyit nézni a kijelzőt lefekvés előtt, stb. Stb. Tehát egy csomó ilyen tippet fog majd adni az ügyfelek számára, hogy hogyan lehet jobbá tenni az alvásukat, tehát ez most egy ilyen fontos funkció. Ám miután ugye a szenzor szinten már a Watch 5-ben is benne volt mindez, ezért ez nem a Watch 6-nak a privilégiuma, hogy ezt az alvásfigyelést ilyen mélységre emeli föl, ami hát egy kicsit így furán hangzik, de ugye mégiscsak erről van szó, hanem ezt a szoftvert, ami ugye a Watch Magic, illetve a One UI Watch nevű szoftver és annak az összes verziója, ezt meg fogják kapni a korábbi Watch modellek is, tehát ugyanezt a szintű alváskövetési részletességet ezt fogják tudni nyújtani, emiatt nem kell Watch 6-ot venni. Na most, hogy akkor mi miatt kell vacsatot venni, az nyilván jó kérdés. Hát egyrészt ugye az óráknál még mindig benne van egy olyan faktor, hogy szép és megvesszük. Másrészt pedig, akinek a lünetta kell és eddig nem jutott hozzá, hogy a vacsottel annak nem nagyon van kérdés. Akinek viszont nincs ilyen problémája, annak igazából nem feltétlenül kell rohanni a boltba egy új vacs hatért. Már csak azért sem, mert ezek sem lesznek olcsó készülékek. Ugye összesen négyféle méret van kétféle kialakítással, és mindegyikből van olyan, ami csak Bluetooth-os, és mindegyikből van olyan is, amiben ugye integrált SIM-kártya van, eSIM, és ezért aztán önmagában is képes fellépni a 4G hálózatokra. Nyilván van olyan élethelyzet, amikor ez fontos. Tipikusan azok, akik néha eljárnak futni az erdőbe, ahol nem szeretnék magukkal telefont vinni, de ha mégis történik velük valami, mert megbotolnak egy kőbe is, eltörik a lábuk, akkor tudnak hívni segítséget, tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor egyáltalán nem baj, hogyha van mobilhálózati kapcsolat is az órában, de nem kötelező nyilván, és az természetesen drágítja az árat, amikor az ember azon morfondírozik, hogy most a sok-sok modell közül melyiket válassza. No, és akkor térjünk át a tabletekre, mert három darab Tab S9 érkezett, ugye van a sima Tab S9, ami hát 11 incses kijelzőt kapott, van a Tab S9 Plus, ami 12,4 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, és van a legdurvább kivitel, a Tab S9 Ultra, ami 14,6 incses képátlóval bír. Az már azért egy elég nagy táblagép. Tehát háromféle méretben jöttek meg a Tab S9-ek. Na most vannak nyilván köztük különbségek, ezek mind a méretből fakadnak. Egyrészt ugye a kijelző felbontása, ahogy haladunk fölfelé méretben, úgy egyre jobb. Másrészt pedig ugye az akkumulátor mérete is eltér, mert 8400, 10900 és 11200 mAh-ról beszélünk, attól függően, hogy mekkora gépet veszünk. És ami egy picit érdekes, hogy a készülékeknek a vastagsága is más, mert a legvaskosabb, a legkisebb tablet, de ez is csak 5,9 mm vastag, ami hát egyáltalán nem számít soknak. A középső már csak 5,7 mm, míg a legnagyobb Tab S9 Ultra csak 5,5 mm-nyi vastagságú. Ez már tényleg ebben a kiterjedésben ilyen vastagsággal már kezd egy ilyen papírlap felé haladni a dolog. Szóval jól sikerültek, kívülről jól sikerültek. A másik eltérés köztük az, hogy a legkisebb gépen csak egy kamera van hátul, egy 13 megapixeles főszenzor, Míg az összes többin, vagyis a két nagyobbikon van egy 8 megapixeles ultraszéles kamera is a hátlapra rakva. És hát őszintén szóval nekem felmerült a kérdés, hogy azért általában egy táblagéppel ritkán fotózunk. Ha mégis táblagéppel fotózunk, akkor hát a legtöbbet az valószínűleg egy minél kisebb méretű táblagéppel készítjük a legtöbb képet, mert az néz ki a legkevésbé ostoba módon az ember kezébe fotózás közben. De ha meg így van, akkor nem lett volna talán egy picit életszerűbb, hogy a legkisebbre teszünk rá több kamerát, és a nagyobbaknál meg úgy is mindegy, ott maradhat egy, de valamiért a Samsungnál ezt azt gondolták, hogy ha egy tablet nagyobb, meg nagyobb benne a kijelző, meg az akkumulátor, akkor legyen benne jobb a kamera, függetlenül attól, hogy annak van-e funkciós értelme vagy nem, szóval nem így történt, mint hogy mi képzeltük el, hanem nyilván úgy történt, hogy ők képzelték el. Ami közös viszont bennük, hogy bár a kijelző méretek és felbontások kismértékben eltérnek, de az nem tér el, hogy mind a három táblagép AMOLED kijelzőt kapott 120 Hz-es képfrissítéssel. Ez eddig nem volt jellemző a Tab-S szériára, mert mindig volt egy-kettő, ami kilógott valamilyen irányba, de most ez egységes. És mind a három modell kettő darab fényérzékelő szenzorra rendelkezik, mert az egyik van az egyik oldalon, a másik meg inkább a táblagép tetején. És ez arra jó, hogy először a tabletek között a Samsung meg tudta csinálni azt, amit a telefonoknál is, hogyha direkt rásüt a napfény a táblagépre, akkor plusz energiával, plusz fénysűrűség nyerhető ki ezekből a kijelzőkből, és közvetlen napfény alatt is jól olvashatók maradnak. Ez mindenképpen pozitívum. Ami szintén nem volt még eddig a Tab-S 9-eknél, vagy egyáltalán a Tab-S szériánál, hogy ez az első szériája a Samsungnak, a Tab-S 9 széria, ami megkapta az IP68-as certifikációt, vagyis elvileg vízálló, amit egyébként itt a bemutatón úgy demonstráltak, hogy volt egy ilyen óriási akvárium, és így beleraktak egy tabletet, valamelyik Tab-S 9-et, és lehetett látni, hogy tovább működik. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy ezt a trükköt ezt nagyon sok gyártó használja, aki azt hirdeti a termékről, hogy vízálló, mert igazából bármilyen telefont be lehet tenni egy kis időre vízbe, és az ott működni fog addig, amíg a vízbe van, sőt egy darabig még azután is működni fog, hogy kivesszük a vízbe, és szerintem most vannak olyan hallgatóink, akik meg tudják ezt erősíteni, mert beleesett már a mosogatóba, a WC-be, vagy a bányatóba, vagy a Dunába evezés közben a telefon, de gyorsan utána tudott nyúlni, és nem lett különösebb baj a készüléknek, ez majdnem, hogy minden telefonon megoldható. A kérdés az, hogy ez alatt a rövid idő alatt, amíg benne van a vízbe az eszköz, be tud-e jutni a folyadék a készülékház belsejébe. Ha nem, akkor minden rendben. Ha viszont bejut, akkor elsőre úgy néz ki, mintha minden rendben lenne, de az a folyadék az egy alattomos dolog, és elkezd oxidálódni a belső része a terméknek, akkor előbb-utóbb ott föl fogja adni a harcot, mert egyszerűen megeszi a rozsda, hogyha így nagyon profán módon szeretnénk kifejezni magunkat. Szóval a Tab-S 9-ek azok már vízállóak, ezt most bemutatták ugye itt ezen a kiállításon, de mint azt most kifejtettük, ez túl sokat nem jelent. Viszont még az S Pen is vízálló lett, ugye ez az a ceruza, amit adnak az összes Samsung táblagéphez, ami ugye nagyon jól lehet rajzolgatni a kijelzőn, és még ez is vízálló lett, tehát hogyha azzal együtt esik bele valami folyadékba, semmi gond nincsen, sőt, a táblagép és az S Pen az működik víz alatt is, tehát lehet rajzolni a víz alatt. Nem mintha ennek túlságosan sok gyakorlati értelme lenne, de a lehetőség adott. Szóval ez a másik dolog, amiben fejlődött a Tab-S 9 széria. Szintén újdonság, hogy mindegyikben Snapdragon 8 Gen 2 van, tehát a legerősebb Qualcomm chipset van a legkisebb Tab-S 9-ben is, ami azért elég derekas dolog, és mindegyik kapott hőkamrás hűtést, ami szintén nem volt eddig táblagépben, főleg Samsungnál. Szóval azért ez a táblagépes vonalhoz sokkal inkább hozzányúlt a Samsung, mint amennyire hozzápiszkált a Foldhoz és a Fliphez, ami egyébként is úgy néz ki, hogy az első reakciók, amik ugye a bemutató utáni hírek alatt jöttek sok oldalon, azok azt mondták, hogy a Fold meg a Flip, ugye az ötödik generáció, hát ilyet már láttunk, és nagyjából lehetett volna lottózni azzal, hogy miket változtatnak, és nem nyerődött volna mellé senki. De az óra meg a tablet, az ott azért látszik, hogy van változás. Az óránál talán nem annyira sok minden, de ott fontos dolgok. De a tableteknél úgy néz ki, hogy az egy nagyon átgondolt portfólióvá alakult. És hogy mennyire fontos volt a Samsungnek ez az egész buli, azt az mutatja nagyon jól, hogy Szöul központjában, a Gangnam negyedben béreltek ki egy óriási rendezvényközpontot. ez egyébként a Coax részen van. A Coax a világ egyik legnagyobb föld alatti plázája, vagy áruháza, ami olyan nagy, hogy mind a két végére épülni kellett egy interkontinentál hotelnek, mert hogy annyira távol vannak már egymástól így is ezek a hotelek, hogy érdemes volt kettőt felhúzni belőlük. És ebbe a rendezvény helyszínbe volt beleálmodva az egész show. Ami nagyon nagy szabású volt, tehát ez egy olyan készülék bemutató volt, ahol 1200 ember volt ültetve, és kör alakban volt elrendezve a széksor, tehát középen állt az előadó, mint egy ilyen színdarabnál, és ott fordult körbe és mutogatta a cuccokat, és végig körbe, egy kör alakú tér környékén kivetítő falak vették körbe az embereket, tehát hogy állati látványos volt az egész, és olyan sztárvendégeket hívtak meg, és most végre nem az történt, mint ami a legtöbb készülékbemutatón történik, hogy meghívják a Qualcomm vezérét, és ő elmondja, hogy jaj, mennyire szeretek a Samsunggal dolgozni, meg nem az történt, hogy meghívják a Disney Plus vezérét, aki tartalmakat biztosít az eszközökre, és akkor ő is elmondja, hogy milyen jó szinergia a Samsung és a Disney között, hanem itt az történt, hogy olyan embereket hívtak meg, akiket a közönség kedvéért hívtak meg, tehát itt volt például a Sydney Sweeney, aki ugye egy amerikai színésznő, és mostanában elég népszerű, meg itt volt hát valamelyik nagyon népszerű koreai K-pop énekes fiúcsapat is, akiket hosszú, tömött sorokban vártak a rajongók a Samsung rendezvény előtt, akik be sem tudtak jutni a rendezvényre, mármint a rajongók, hanem csak azért mentek oda, hogy lássák ezt a fiúbandát, és hát ő óriási sikoltozásba törtek ki, amikor megérkeztek ténylegesen. Tehát, hogy látszik, hogy a Samsung nagyon-nagyon fontosnak tartotta ezt a bejelentést. A médiát pedig tényleg elvitték a Samsungnak a központjába, megmutatták az épületeket, a fejlesztési központot, megmutatták az inkubátor központot, ahol mindenféle startupokat támogattak, és végigvitték a népet egy Samsung múzeumon, ahol a legelső Samsung telefonoktól, tévéktől és egyéb megoldásoktól kezdve a legutolsó korban megjelent dolgokig minden ki van állítva, rettentő látványos módon és nagyon ízlésesen berendezett terekben, szóval abszolút lehetett érezni, hogy ez most a Samsungnak nagyon fontos, ők most nem csak 4 készülékcsaládot mutatnak itt be, hanem a saját hírnevüket is megpróbálják öregbíteni, és ennek érdekében hát erőforrás nem kímélve megpróbálják mindenkinek megmutatni, hogy ők mitől akkorák, amekkorák. Szóval tényleg ez egy nagyon-nagyon komolyan megszervezett rendezvény sorozat volt itt Szöulban, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy a készülékek vannak fókuszban. És ezzel kapcsolatban viszont fele más az ember érzése, mert a telefonos fronton úgy néz ki, hogy ha nem tervezik át teljesen a Foldot meg a Flippet, akkor igazából nincs már hova menni velük, tehát elérték a maximumot ezzel a kialakítással. A tabletes meg az órás vonalban még van fantázia, de az óráknál is azt lehet érezni, hogy jó, amit tavaly elrontottunk a lunettával, azt idén pótoltuk, picit nagyobb akkumulátor, picit nagyobb kijelző, de ott sem nagyon látom, hogy hova lehet még nagyon erősen tovább haladni. A táblagépes vonal meg most ért meg, vagy most érkezett meg, és lett egy koherens trió, aminek minden tagja a megfelelő célcsoportnál a maximumot próbálja nyújtani, tehát az rendesen el van találva, de azt is érdemes látni, hogy itt mindegyik termék felső kategóriás, tehát a telefonok, a táblagépek és az órák is, de azok a megoldások, amik ezekben az eszközökben megjelennek, azok egy-két év alatt leszivárognak a középkategóriába, addigra jóval kiforrottabb és jóval olcsóbban gyártató módon, és lényegében abból, hogy most megint csúcskategóriás telefonokat mutatott be nagy délre durral a Samsung, abból pár év múlva a középkategóriás telefonok és azoknak a vásárlói is profitálni fognak. Ennyi fért bele a mai szenzorba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!